kedves Gábor, akkor remélhetőleg most egészbe, Kőszikla, 171. adás, július 11-ére. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! Második János Pál pápának trónra lépése pillanatától fontos volt a II. Vatikáni zsinat döntéseinek a gyakorlatba való átültetése. Sok egyéb mellett ez azt is jelentette, hogy az egyház irányításában a korábbiaknál nagyobb szerepet kívánt adni a kollegialitás elvének, annak, hogy az egyház kormányzásába egyre nagyobb szerepet kapjanak a világegyház hangját megszólaltató püspökök, helyi főpásztorok. Ennek a célnak az elérésére, rendelkezésére állt az alkalmas forma, a püspöki szinódusok már 6. Pál által életre hívott intézménye. Ezeken a rendes, határozott időközönként összehívott, vagy rendkívüli egy-egy fontos témát tárgyaló tanácskozásokon a Szent Atya személyes részvétele mellett a világ minden részéből delegált püspökök feladata, határozatok és ajánlások megfogalmazása volt a pápa számára. Ezekre a tanácskozásokra a korábban kiadott szabályzatnak megfelelően az egyes régiók és nemzeti püspöki karok delegáltak képviselőket, akikhez a Szent Atya által kijelölt kúriai tisztségviselők és személy szerint felkért főpapok csatlakoztak. Ezeket a szinódusokat komoly előkészítő munka előzte meg, a témákat maga a pápa jelölte ki, a tárgyalásra szánt anyagokat szakértő testületek készítették. Mindjárt az első, második János Pál idejében 1980-ban összehívott rendkívüli püspöki szinódus igen jelentősnek bizonyult. A téma a holland egyház belső állapotának áttekintése volt. Ennek időszerűségét az adta, hogy azok a válságjelek, nonkonform, kontesztáló törekvések, amelyek a zsinat utáni időket jellemezték, ebben a szinte már két, egy ókonzervatív és egy ultraliberális táborra szakadó helyi egyházban jelentek meg a legvilágosabban. Itt a püspökök egy része, teológusok, világi értelmiségiek igen radikális követelésekkel álltak elő. Így közösségi gyónást, általános feloldozást követeltek, közös istentiszteleteket kívántak tartani a protestáns közösségekkel. A demokratikus egyház jelszavával megkérdőjelezték a püspöki tekintélyt, meghatározó szerepet kívántak adni a világiaknak az egyház életében. Napirenden voltak olyan témák is, mint a cőlibátus fakultatívá tétele, nős emberek pappá szentelése, a nők papi szolgálata, a papi szemináriumok tanulmányi rendjének teljes átalakítása, vagy éppen a preventív fogamzásgátló eljárások engedélyezése, végül pedig ott volt a holland katekizmus ügye. Ez a dokumentum radikális megfontolások alapján a katolikus tanítás számos tételét tette kérdésessé, néhány esetben még dogmatikai alaptételek átértelmezését is megkísérelve. Magán a szinóduson a Szent Atya igen határozottan lépett fel az ilyen szélsőségekkel szemben, a vitatott kérdések zömében a hagyományos álláspontot, illetve gyakorlatot erősítve meg. Ugyanebben az évben sor került az 5. rendes szinódusra is, amely a családok helyzetével, a keresztény családoknak a világban betöltött szerepével foglalkozott, a következő, 6. pedig a világ állapota, a társadalmi és személyes bűnök viszonya, az igazságért és igazságosságért folyó küzdelem került napirendre, de szóba került a faji vallási diszkrimináció minden formájának és a terrorizmusnak az elítélése is. A jelentősebb szinódusok sorában az 1985-ös szent évre meghirdetett két tanácskozás bizonyult fontosnak. Az első ezek közül a II. Vatikáni zsinat bezárásának 20. évfordulójára emlékezve némi értékelési vita közepette megerősítette az egyház elköteleződését az ott elfogadott reformok mellett. Ugyanezt a témát gondolta tovább az esztendő végére tartott következő szinódus is, amely az egyháznak a világban való küldetéséről alkotott véleményeket kívánta összefoglalni, ideértve a misszió, a párbeszéd, az ökumenikus együttműködés kérdéseit is. A következő évek már-már rutinszerűvé váló szinódusainak napirendjén azután olyan témák szerepeltek, mint a női méltóság, a nők szerepe az egyház életében, a laikusok szerepének újragondolása, vagy a papképzés és a papi élet problémái, különös tekintettel a fokozódó paphiányra, a papi hivatást elhagyók tartósan magas számára. A későbbiekben azután a tematikus mellett olyan regionális szinódusokra, Afrika vagy Európa szinódusra is sor került, amelyek az adott régió sajátos helyzetét és az egyház helyi állapotát voltak hivatottak felmérni, értékelni. Az ilyen szinódusi tanácskozások gyümölcse volt a Szentgyörgy számos, azzal párhuzamosan vagy azt követően kiadott enciklikája vagy apostoli buzdítása. Így Christi Fidelis Laici kezdetű buzdításában a laikusoknak az egyházban megnövekedett szerepéről szólt. Ez az 1988-ban megjelent dokumentum a laikusok helyét és méltóságát igyekezett kijelölni Isten népének közösségében, középpontba állítva az egyetemes papság gondolatát és minden ember azonos személyi méltóságának elvét. Tárgyalta az egyházi szolgálatoknak a világiak előtt nyitva álló körét, sajátos szerepük lényegét azonban a családi életben és a missziós tanúságtételek világában határozta meg. Egy évvel korábban, 1987-ben közréadott Redemptoris Mater kezdetű, a Mária év alkalmából készült körlevelében II. János Pál Mária alakjában a női méltóságról tanított, majd ezt a témát a nők egyházban betöltött szerepének a Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdításban adott értékelésével bővítette 1988-ban. Az ökumenizmus szempontjából volt jelentős az 1985-ös Slavorum Apostoli körlevél, amely Cyril és Metod működésének, a szláv kereszténység kezdeteinek 1100. évfordulójáról volt hivatott megemlékezni, komoly gesztusokat téve az ortodox egyházak irányába. Ez az ökumenikus nyitás folytatódott Menjetek el az egész világra kezdetű apostoli levelében, amelyet a kijevi rusz keresztényé válásának millenium alkalmából tett közzé. Különös jelentőséget adott ennek az, hogy a szovjet uralom összeomlása előtti pillanatban született ez a lényegében a moszkvai patriarchátus felé tett gesztus. Úgy tűnik, II. János Pál már ekkor látta, hogy a kommunizmus bukásával, az egyházak szabadságának helyreálltával igen kényes helyzet fog bekövetkezni az orosz ortodox egyházhoz fűződő kapcsolatokban, hiszen a latin egyház és a görög rítusú zömében ukrán katolikus egyház életének újraindulását és annak Róma általi támogatását Moszkva maga ellen irányuló támadásnak, barátságtalan gesztusnak fogja tekinteni. Azt, hogy a pápa érzékelte a jövőbeli nehézségeket, jól mutatja, hogy az orosz ortodox közösséghez címzett üzenetével párhuzamosan, azzal egy időben adta közre a kereszténység nagy ajándéka kezdetű az ukrán görög katolikusokhoz intézett apostoli levelét, és nem rajta múlt, hogy a következő évtized komoly elhidegülést hozott Moszkva és Róma között. Mivel egész pápaságának fundamentuma az evangelizáció és az újra evangelizálás ügye volt, nagy jelentőségűnek tekinthető a Szent Atyának Redemptoris misszió kezdetű 1991-ben keletkezett körlevelében adott tanítása. II. János Pál ebben a megnyilatkozásában még a vasfüggöny létezésének utolsó pillanatában hitet tett Európa spirituális egysége mellett, kiemelve azt, hogy a történelmi múltban bekövetkezett szakítás ellenére Krisztus alakja egységet, közösséget teremt nyugat és kelet testvéregyházai között. Kimondta azt is, hogy a misszió az egyház Krisztustól vett küldetésének lényege, egyben ember szolgálatának alapja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hit hirdetése nem ismer határokat, minden néphez szól, folyamatát nem pusztán emberi erő, hanem a Szentlélek munkálkodása irányítja. A Szent Atya számot vetett azzal is, hogy különösen a harmadik világban nyílik tág tér, kínálkozik számtalan feladat-e munka számára, az egyház korábbi története is lényegében misszió történet, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Ugyanakkor már e dokumentum megjelenése idején látható volt, hogy a szekularizációval, a vallási közöny és közömbösség rohamos terjedésével új feladatok is megnyílnak az egyház lelkipásztori tevékenysége előtt, amelyek lényegét a Szent Atya a 90-es évek elejétől a nyugati világ újra evangelizálásának programjában foglalta össze, kiemelve, hogy az nem pusztán megtérést, a hit elfogadását, hanem a hitben való megmaradást, vagy az elenyészett hithez való visszatalálást is kell, hogy jelentse. De a dokumentum kitért arra is, hogy a misszió nem pusztán klerikusi feladat és küldetés, hanem a világiak apostolkodásának is fontos területe, akiknek a tanúság tétele az élet minden területét áthatja. Más megnyilatkozásaihoz hasonlóan szinódusi előzményei voltak a Szent Atya kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű 1984-ben kiadott apostoli buzdításának is. A pápát, aki később egy további Dives in misericordia, irgalomban gazdag Isten kezdetű körlevélben folytatta a téma elemzését, fiatal kora óta foglalkoztatta a kiengesztelődés és a bűnbánat témája. A témát mindkét dokumentumban annak teljes teológiai mélységében igyekezett áttekinteni, megvilágítva a bűn utáni ember Isten felé való közeledésének, valamint Isten kiengesztelődő szeretetének, jóságának és a jóság és irgalom Krisztus engesztelő áldozatában megmutatkozó természetét. Szorosan kapcsolódott ezekhez az írásaihoz Salvi Ficit Doloris kezdetű, még 1984-ben közzétett körlevele, amelynek az emberi szenvedés annak értelme és elviselésének lehetősége volt a tárgya. Mindezen megnyilatkozások áttekintése révén II. János Pál pápa tanító tevékenységének egy fontos fordulópontjához jutottunk el, hiszen az 1990-es évek elejétől néhány olyan nagy, összegző körlevél került ki a keze alól, amelyek szinte már egész pápasága summázatának is tekinthetők. Ám mielőtt ezekre, valamint tevékenységének más területeire is rátérnénk, szólnunk kell arról, hogy a Szent Atya a világ és az egyház dolgairól sajátos formában a világhoz szóló üzenetek keretében is megnyilatkozott. Így a békevilágnapjai, a betegek világnapja és számos más alkalom is lehetőséget kínált, nézetei a világhoz intézett üzenetek formájában való kifejtésére, számtalan kérdésben pedig általános kihallgatások alkalmával tett megnyilatkozásaiban mondott véleményt. Műfaját tekintve egészen különleges volt a pápa lelki érzékenységének és szépírói érzékének nyomait is magán viselő, átlépni a remény küszöbén címet viselő, kötetnyi terjedelmű megnyilatkozása, tanítása és vallomása. Ez a mű valójában riportkönyv volt, bevezetés egy pápa műhely titkaiba, Vittorio Messori újságíróval folytatott beszélgetések gyűjteménye, amelyben a pápa közvetlen hangon avatta be az olvasókat nem pusztán hitének mélységeibe, de azokba a töprengésekbe is, amelyek tanító és kormányzó tevékenységét kísérték, döntéseinek hátterében álltak. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.